Szép napot mindenkinek! Folytatódik a Pont Jókor, és vendégem Horváth Patrícia rendező, akit köszöntök. Szia!
Szia!
Egy darabról beszélgetünk, aminek a bemutatója már megvolt.
Így van.
És most a Bethlen téri színházban december 3-án lesz a következő. A Csernus Marian Ki voltál lányom című kötetéből készült ez a darab, ugye, ha jól gondolom?
Igen, igen. Karafiát Orsival adaptáltuk a regény írásművet, mondanám inkább így.
Igen, na ez egy nagyon érdekes, hogy minek mondjuk, meg hát ugye az egésznek a háttértörténete. Csernus Marian, egy ma is élő közel 95 éves színésznőnk, akinek az élettörténete az fordulatos volt, színes volt, maga a színész léte is nagyon sok mindent tartogatott a számára. Az élete nagy tragédiája az viszont az, hogy elvesztette a gyermekét, aki 37 évesen öngyilkos lett.
Ez így van, fontos. Így van. Kató, Jó Katalin egyébként, csak Marian Katónak hívja.
Igen.
Kató egy vonatból ugrott ki Debrecen és Budapest között. Ez mind benne van a Ki voltál lányom című könyvbe. Kató színésznő volt, az anyja nyomdokain akart haladni. Mindenki állandóan győzködte őt, hogy legyen operaénekesnő, mert csodálatos hangja volt, egy nagyon különleges kontraaltja, és Nádasdy Kálmán, aki tanította őt a színművészetén, mondta is neki, hogy Kató, én most magát megfogom, és viszem át a Zeneakadémiára, és világkarriert futhat be, Kárment énekelhet. Állítólag csodálatosan énekelt, és a Kató nem, tehát kötötte az ebet a karóhoz, hogy ő prózai színésznő lesz. A színművészet is már eléggé ilyen zajos végezte, tehát neki mindig is voltak, tehát rengeteg problémája volt. Ugye erről a Marian bőségesen ír a könyvében, hogy a gyerekkorától kezdve milyen fajta problémákon ment keresztül, ugye volt ebben családi abúzus, korai alkoholizmus, szóval nagyon nehéz élete volt, és aztán a színművészeti elvégzése után ő próbált színésznőként beilleszkedni, ahogyan az akkori kor diktálta, a vidékre ment színésznőnek, játszott Rusztnál, Zalaegerszegen, volt Győrben, sehol nem találta a helyét. Ilyen olyan módon, de mindenhonnan kizuhant, aztán egy idő után felhagyotta, itt több ilyen pszichiátria kör volt a Tündérhegyen, kezelték, és aztán úgy döntött, hogy akkor ő abba hagyja, nem lesz színész, hanem pszichológus lesz, gyerekekkel fog foglalkozni, de nem tudta elvégezni az egyetemet. Szóval egy ilyen pokorra szállás története alapvetően ez a könyv, és aztán kiugrott a vonatból egy hajnalon. A Marian úgy írja a regényében, hogy ő, aki újra járta ezt az útvonalat, miután fél évre rá megtalálta egyáltalán a Katónak a jeltelen sírját. Mert itt azért arról is szó van, hogy ő úgy ugrott
hogy van,
ki, hogy
hát
az anyagai, tehát az iratai fönnmaradtak a vonaton, de nála volt az összes spórolt pénze, amit ellopott egy kalauz, és az iratokat is csak sokkal később kapták vissza, és hogy egyszer csak megérkezett a postás az iratokkal egy borítékba, és a Marian akkor már egy ideje nem tudott a lányáról, de hát azért ez már egy közel 40 éves nő volt, aki időnként eltűnt, időnként feltűnt, és a Marian nagyon-nagyon ott volt mindig mindenben mellette, és segítette, és támogatta, de hát szóval na, hát tudjuk, hogy amikor a gyerekünk felnő, akkor nem feltétlen jelentkezik be minden nap, szóval hogy hagyni kell, hogy élje az életét. És akkor egy ideje már nem volt a Kató meg, és akkor elkezdték keresni a volt férje, a Kató édesapja, meg a Marian barátnője is, tehát mindannyian mentek, ugye, mi megtudták, hogy egy vonaton találták meg az iratokat, akkor keresték Debrecenbe, mert akkoriban ott lakott, oda költözött. És szóval mindegy, ez egy nagyon hosszadalmas keresés volt, és így találták
meg a maga a történet is csak ilyenkor.
Na, ez egy nagyon kemény történet.
Csak ilyenkor mindig arra kell magamat figyelmeztetni, hogy ugye, mit tudom, 80-as évek, pedig hát ugye én is, akkor, tehát hogy teljesen mások voltak
a viszonyok. Más, nem volt internet, nem volt mobiltelefon, nem volt nem tudtuk GPS-szel bemérni, bekövetni a telefonját.
Igen, tehát az, hogy egy Budapest-Debrecen távolság, az egy elég tisztes távolság.
És akkoriban főleg hú, kocsival azért még
az nem úgy nézett ki, hogy reggel megyek, este jövök, tehát ha valaki ott él, az egy másik helyzet.
Az azért az ország másik vége volt, így van. Ettől független ugye fel is teszi a könyvében a Marian a kérdést, hogy hogy van az, hogy nem veszi észre egy kalauz, azt az romjaiban is szuggesszív, csodálatos nőt, aki egyszer csak, egy ideig ott van a vonaton, aztán egyszer csak nincs. majd megtalálja az iratait, majd igen, szóval sok ilyen kérdés felvetődik a könyvben, de ez a lényeg az, hogy amikor a Katon meghalt, miután a Marian megtalálta, ugye, hát ott egy névtelen sír volt Debrecentől, Hajdúböszörmény.
Várjá, azért ez nekem még mindig nem tiszta. Tehát, hogy a testet nem találta meg senki.
Senki. Nem, de a testet megtalálták a sásban, két nap után, két nappal azután, hogy kiugrott a vonatból, igen. Mert ugye Marian azt mondja, hogy szerinte ő a csatornába készült, amin áthalad a vonat. Tehát aha. Ugye átmegy a Tiszán a vonat, és utána van ez a milyen csatorna ott az Alföldön, és hogy szerinte ő oda készült, de ugye elvétette az ugrást, és végig görgött a töltésen, és ott a sásba ott feküdt, és gondolom megtalálták őt juhászok, vagy szed bárki, de hát egy azonosítatlan női holttest volt. És akkor feladtak egy hirdetést a helyi újságba, rendőrség. Hogy keresik, és rendőrség, de mondom, 80-as évek, tehát eddig jutott hát a történet, hogy nem jelentkezett senki. A kalauzot elcsaklista, mondom, a pénzt, meg mindent a vonaton, amit megtalált, tehát megtalált egy táskát, ami tele volt, amiben volt a pénze a katonak, ezt a félretett pénzét vitte Budapestről Debrecenbe, meg az iratokat is, és akkor... És miután ellopta a kalauza pénzt, ezért nem azonnal jelentette a rendőrség, hogy találta, hanem leadta később valahogy. És lényeg az, hogy 6 hónapig nem tudtak semmit. De azt tudta, hogy nem jön a gyerek, és nem jelentkezik.
Nekem ez az egész egyébként azért nagyon furcsa, hát szóval igen, tehát hogy ez biztos, hogy öngyilkosság, de gondolom ezt a kérdést rajtam kívül feltette annak
persze,
idején
igen,
más
igen.
Is.
Találtak búcsú levelet aztán a holmiában, a táskájában. Tehát ha jól emléksz, jól tudom a történetet, akkor ez a kalauz, aki ellopta a pénzt, ő a táskát, meg ezeket a holmikat, amiket talált a vonaton, egy jó időre elzárta egy ilyen szekrénybe, egy ilyen csomagmegőrzőbe a pályaudvaron, és ezért van az, hogy csak sokkal később került vissza a Mariannékhoz, és onnantól kezdve megtalálták a búcsú levelet.
És ez a kalauzza, ami lett? Tehát ő saját magát előbb-utóbb felülbírált?
Nem tudni erről. Erről én nem tudok. És aha. Miután a Mariannal hát mostansága az előadás készülése környékén kezdtem el mélységében beszélgetni erről. Ugye nagyon sok időt eltelt, tehát hogy 95 uh-huh. éves elmúlt.
Na jó, valószínűleg akkor nem is feltétlenül ez a lényeg. Nem, sőt, tehát semmiképp nem ez nem. A lényeg. De az viszont mindenképpen, hogyha jól értem, akkor egy olyan emberről van szó, aki az anyja nyomdokaiba szeretett volna lépni, valahogy nem találta ebben a helyét, és egyébként se semmibe sem találta a helyét, sőt, terhelt is volt a gyerekkor ezzel-azzal, és aztán nem látott más kiutat, és öngyilkos lett.
Igen, de nem, tehát az az érdekes, hogy mi adta meg az utolsó lökés, szóval egy ilyen beteljesületlen szerelem volt aztán, aha. Amelyik magát az öngyilkosságot elhozta, de például, amikor készültem erre az előadásra, és azért én ezt több éven keresztül írtam, készítettem, odaadtam a könyvet, amit a Marian írt, és amiben nagyon sok részlet van a Katótól, elképzelt beszélgetések, de levélrészletek, tehát hogy nagyon töredékes egyébként az írásmű, tehát nem egy ilyen egybevégmenő regény, akkor én odaadtam a pszichológus hugomnak, hogy pszichológus szemmel olvassa már át, mondjon nekem valamit erről a figuráról, erről a személyiségről. Mert egy dolog, hogy az anyai visszaemlékezés az hogyan tükröződik le az írásban, és ez egy másik dolog, hogy nekem akkor is egy húsvér embert kell ilyen-olyan módon színpadra raknom, szóval nekem ennél sokkal konkrétabb információkra volt szükségem, és akkor a pszichológus húgom azt mondta, hogy tudod, ott volt a képben, a személyiségképben az öngyilkosság. A Marian belerakja a regénybe egyébként, aztán később megtalálta a Katónak egy olyan ilyen szabad ötletek jegyzékét, mint József Attilánál is, amit a Kató terápiában kellett, hogy írjon. Ugye ott azt mondják, hogy akkor most bármi, ami átmegy a fejeden, azt vest papírral, legyen az bármilyen töredékes. Eszméletlenül nyomasztó, nagyon komplex, nagyon sűrű anyag, amin alig bírod. Tehát én nem tudtam átverekedni magam. Ezt így ő beleilleszti ebbe a regény folyamba. És akkor adtam oda a hugomnak, hogy pszichológus szemmel mit lát ebbe. És azt mondja, hogy szerint ez benne volt a képbe. De az ő egész öngyilkossága egy nagyon korai, gyerekkori abúzusra pakolódott minden folyománya volt. Szóval az egész kis elrontott élete, ahogyan a Marian is mondja.
Ugye Csernus Marian ezt az írást azért alkotta meg, hogy valamilyen módon segítse őt a gyászfeldolgozásban, miközben ugye ő azt mondja, hogy mai napig nincsen nap, nem telik el úgy nap, hogy ne gondolna a lányára, amit hát el tudok képzelni, tehát igen, valószínűleg ez egy iszonyatos kereszt, amit az ember cipel, és főleg öregségére, amikor már tényleg teljesen egyedül van.
És teljesen egyedül van.
Igen, igen, és teljesen egyedül van, hiszen akár családtagja is, meg mindenki már kihalt körülötte a közvetlen környezetből. Én azt képzelem, hogy ilyenkor már tényleg csak az emlékek maradnak bizonyos szempontból, amiket lehet újra gondolni, mi történt, hogy történt. Na de hogy ő elég sok mindent ír a lányáról, uh-huh, és gondolom, hogy az előadás kapcsán ti beszélgettetek erről. Volt valaha olyan, hogy ő látott arra esélyt, hogy bármilyen módon megóvja helyzetektől? Mert maga az ugye az abúzus is, nem tudom pontosan annak a körülményeit, na de hát egy gyerek az soha nem tehet arról, ha őt abuzálják.
Az abúzus az ott van a könyvben, tehát ő ezt tökéletesen leírja, hogy a
Marian... Én azért kérlek, hogy ezt mondd el, mert a hallgatók nagy része nem olvasta.
Okay. Abszolút, igen, ezt. A Marian könyve olyan szempontból rendkívül elegáns, hogy mindenütt rövidítéseket, ilyen név, tehát ilyen monogramokat használ. Senkinek nem írja ki teljesen a nevét. Tehát ugye ez egy annyira kicsi ország, kicsi szakma, hogy tökéletesen tudni lehet, hogy ki kicsoda. Uh-huh. A Mariannak volt egy második férje, egy országszerte elismert híres költő.
Igen.
És én ezt azért mondom el, mert ez ott van a könyvben, tehát semmi plusz információt nem árulok el. Ez a költő volt az, aki 7 éves korától nevelte a gyereket, a kislányt a sajátjaként, és amikor ez a lány elkezdett nővé serdülni, abuzálta őt.
És ezt az anyuka nem vette észre?
Nem vette észre, ugyanis a Mariannak szintén tudni kell arról, hogy a pályája nem volt egy annyira könnyű és egyértelmű pálya, mint ahogy ma azt mi elképzelnénk. A Nemzeti Színháznak egy óriási reménysége volt, amikor 18 évesen, igen, bekerült, színművészeti nélkül. Tehát őt egy gimnáziumi vizsgaelőadásból emelték ki, ma már óriási színház, tehát olyan emberek, akikre már a legendákban gondolunk, tehát. És a Nemzeti Színház vezetése akkor valami nagyon nagyot látott benne, és sorra kapta 18 éves korától az óriási főszerepeket. Tehát ő tényleg a teher alatt nőtt színésznővé. És nagyon fiatalon szült, 21 évesen. Aztán nagyon hamar el is vált a férjétől, a lányapjától, a Kató apjától. És aztán nem sokkal a Mariant leparancsolták a színpadról. Azért parancsolták le, mert ugye hát ez még egy nagyon másik világ volt, neki volt 3 öccse, és az egyik öccse, mindegyik disszidált, mind a 3 öccse elment, 2 Dél-Afrikába került, és 1 öccsét már Ausztriába kiemelték az amerikai titkosszolgálattól, mert fantasztikusan beszélt nyelveket, és Amerikába ilyen titkos ügynök lett. És hát ez nagyon hamar kitudódott a magyar titkos szolgálatok számára, és Marian egyszer találkozott vele Párizsban, amikor visszajött a fiú Európába. Ő volt a kedvence. Nagyon-nagyon szerette ezt az öcsét. És erről is ezt is megtudták, és abban a pillanatban letiltották a színpadról, és minden szerepét elvették, és nem játszhatott tovább a Nemzeti Színházban. Ugyan a tagja maradt a színháznak, de effektíve nem játszhatott. És neki egyszerűen művészként, alkotóként is túl kellett élnie, és azt a formáját választotta, hogy elkezdett magánesteket színpadra rakni, ugye rendkívül kiterjedt ismeretségi köre volt, Füst Milántól, Vörös Sándoron át, Károly Ami, Pilinszky János, szóval olyan emberek voltak a barátai, akik élő napi szinten adták neki az anyagokat, és ő elkezdett esteket színpadra rakni, és járni a kis autójával az országot, és Vörös Pszichéjét ő mondta először színpadon, de csodálatos költői esteket állított. És a Vizsói Biblia az, amit még most is időnként elmond.
Igen, egyébként ilyen értelemben szerintem abszolút megelő.
Nem volt otthon. Bocsánat.
Hát, oké, de ez egy másik, tehát csak azt, igen, akartam mondani, hogy ilyen szempontból egyébként abszolút megelőzte a korát.
Teljesen.
Szerintem. De ez a nem volt otthon, hát igen, én értem, csak ugye tudod, mindig azt mondják, hogy a bántalmazót mindig te engeded be a gyereket közelébe. Itt is ez történt.
Ez sajnos, igen, de, abszolút, mi ezt nagyon sokat fejtegettük.
Bocsánat, mert én nem ítélkezek, hanem inkább csak azt gondolom, és azt sajnálom, hogy milyen borzalmas nagy bűntudata lehetett, amikor ezt megtudta, vagy ahogy ezt napvilágra került, nem tudom. Tehát azért az ember, amikor valakit szeret, és abban megbízik, és arra mondjuk rábízza a legdrágább kincsét, a gyerekét.
És kiderül a számára, hogy és kicsi korától, ez tehát ez nem egy új belépő volt az életükbe, igen, hanem valaki, aki nagyon régóta ott volt, és ő ezt az embert nagyon-nagyon szerette.
Igen.
Tehát ez tudhatóan azért nekik az egész életük szintén összefonódott, ők egy kulturális közegbe tartoztak, együtt jártak.
És ezt tudni, hogy mikorra derült ez ki? Mert gondolom,
igen.
Mert hogy ezt tudom, hogy elvált is tőle.
Volt, tehát ez bőven, tehát a Kató már színművészet is volt, vagy tehát ilyen 20 éves lehetett
és
talán.
És ő mondta el?
Igen, ezt a Kató mondta el, de ez is egy ilyen több lépcsős történet volt. Tehát ma már nagyon sok minden van. Ő nem tudott engem mélyebben beengedni az anyagba, mint amit akkor 60, azt hiszem 6 évesen leírt. Uh-huh. Tehát a mai 95-6 éves Marian már nem tudta árnyalni azt a történetet, amit én elolvastam. Sőt, nagyon-nagyon sok esetben azt a választ kaptam, hogy nem emlékszem.
Uh-huh.
Annyira fáj, hogy ne kérdezz tovább. Én meg ki vagyok, hogy fájdalmat okozzak a kérdéseimmel, tehát egy idő után azt döntöttem, hogy ő abban a pillanatban, véleményem szerint egy óriási emberi nagysággal ezt leírta. És ez a lényeg szerintem, hogy azt hiszem, hogy az emberek jelentős része egy ilyen után, főleg miután te is felvetetted a személyes felelősséget, mert van, és ő ezt le is írja, hogy van, elrakná a csontvázat abba a szekrénybe, jól rázárna az ajtót, és soha többet nem beszélne róla. Igen. Ő, aki egész életét úgy élt, ugye egyrészt színpadon élte, a közönség előtt élte, másrészt egy rendkívül egyenes és őszinte ember, óriási tartással. Ő azt mondta, hogy nem tudok hazudni, se magamnak, se másoknak. És valószínűleg egyrészt valóban ki is írta magából, a lelkiismeret furdalását nem, tehát hogy az vele él, az vele van.
Nem
az
emlékeit se írta ki,
a fájdalom a gyászról, nem, de egyszerűen világ elé állt ebben a történettel, és azt mondta, hogy íme, kendőzetlenül itt van, és vessétek rám a köveket, és ítélkezhettek, de én elmondtam.
Bocsánat, én nem gondolom.
Nem neked mondtam ezt az ítélkezés dolgot,
értem.
De sokan ítélkeznek.
Hát ezt tudunk. Ítélkezni azt tudunk. Itt inkább én azt gondolom, és ezért is hangsúlyoztam, hogy azt lehet egyébként, ítélkezni lehet, attól még itt van egy ember, akinek így kellett leélni az életét. Igen. Szerintem ez neki elég büntetés, viszont hogyha egy kicsit megnézzük arról az oldalról, hogy ez lehet egy felkiáltás arra, hogy figyeljetek.
Ezért csináltam meg az előadást.
Mert minden jó szándék ellenére megtörténhet ilyesmi, úgy, ahogy ezt az előbb elmondtuk, tehát most nyilván nem akarom én se ismételgetni. Persze. Magamat, meg ezt nem én találtam ki, hogy a bántalmazót te engeded be, ezt mutatják a tények, a pszichológia, a kutatások, minden általában. Igen. Mi engedjük meg, hogy a gyerekünk beleüljön annak az ölébe, aki később majd benyúl a ruhájába. Létező dolog. De szóval, hogy azt mondja valaki, hogy figyú, akkor ez itt van, figyeljetek, és amúgy mekkora tragédia is lehet belőle, és közben vele párhuzamosan valamelyest a saját fájdalmát dolgozza ki magából. Én ezt a két dolgot látom benne. Ezzel együtt nem hiszem, hogy bárki is egy percre is cserélne.
Nem. Tudod, ez a szálka gerenda kérdés, hogy észreveszed a szálkát a másik szemébe, miközben a tiédben ott a gerenda. Bár nem ezt mondom, hogy mindenki cselekszik így. Én inkább azt a szót találtam meg, mikor meg akartam fogalmazni, hogy én hogyan fordulok ehhez az anyaghoz. Én az irgalmat találtam jó szónak. A saját anyaságomból is kiindulva, nekem is van két lányom. És anyaként tudom, hogy hiába próbálom a lehető legjobbat és a legtöbbet adni nekik. És mindig a legnagyobb jó szándékkal szólni, tenni, cselekedni, tiltani, segíteni. Lehet, hogy ők ezt abban a pillanatban nem így élik meg. Lehet, hogy az én nagy jó szándékom már az adás pillanatában át tud fordulni valami olyanná, amit én nem szándékoztam adni. Tehát, hogy nem tudom, érthető, amit mondok, hogy egyszerűen én azt hiszem, hogy ott volt bennem végig a kérdés, hogy én abban a helyzetben Én mit láttam volna meg? Én mit értettem?
Te elkezdtél ezen gondolkodni.
Abszolút. Figyelj, rendezőként nem tudok máshogyan gondolkodni, tekintve, hogy minden oldalra be kell állnom. Minden oldalra be kell állnom, az abuzáló oldalára is be kell állnom, a katóéra végképp be kell állnom. Minden szemszögből látnom kell a szereplők igazát. Azt, hogy abban a pillanatban ők miért úgy cselekedtek.
Jó, akkor legyen az, hogy most zenélünk, és aztán visszajövünk, és folytatjuk a beszélgetést Horváth Patricia rendezővel, és pontosan ezt erre fogunk kitérni, mert hogy ugye a darabban te megszemélyesített Katót is, Mariant is, és...
A különböző férfiakat.
Igen.
Egy ember.
Egy ember, de lehozza a férfiakat.
Lehozza a férfiakat.
Jó, akkor zene is innen folytatjuk, maradjatok ti is.